Kedves gyülekezet, kedves testvérek! A mai délelőtt Máté evangéliumának a 7. fejezetéből olvasok két verset. Máté evangélium a 7. fejezetéből a 13. és a 14. vers, ami előttünk állhat, melyet majd fönnállva hallgassunk meg. Tehát Máté evangélium a 7. fejezetének a 13. és a 14. verséből azt a jól ismert jézusi mondást olvasom, amely így szól: menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és szoros az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, egy idézet jutott eszembe a emberileg nézve tragikus sorsú misszionáriusnak, a John Eliotnak a gondolata jutott eszembe, amit mindannyian talán jól ismerünk az ő feleségének a könyvéből, amelynek a mottója is volt ez a gondolat, amikor ez a fiatal ember egy nagyon bölcs gondolatot állított elénk, amikor azt mondta, hogy nem bolond, aki odaadja azt, amit úgysem tarthat meg, hogy megnyerje azt, amit nem veszíthet el. Talán egy kicsit úgy tűnik, hogy ilyen nyakatekert gondolat ez, amit ez a fiatalember, mondhatjuk azt, hogy az élete nagy gondolataként hátrahagyott, bár sok-sok dolgot tanulhatunk ettől a fiatalembertől, aki nagyon korán halt meg az Úr szolgálatában, de mégis egy nagyon fontos dolgot mond el a hívő ember számára, és nagyon sok kérdést vet fel, amire nekünk hívő embereknek, vagy a boldogságot kereső embereknek meg kell tudni adni a választ. Mi is az, amiről ő beszél? Mert olyan jónak tűnik ez a gondolat, és ha utána nézzünk, és egy kicsit elgondolkodunk ezen a gondolaton, akkor megtaláljuk ennek a üzenetét is. Egyrészt, mi is az, amit megnyerünk? Mi is az, amiért nem kár bármit odaadni? Ugye az ember ilyenkor elgondolkodik, hogy mi mit ér meg. Az ember egész élete erről szól, hogy azon gondolkodik, hogy mi mit ér meg. Valamit, amit el akarok érni, hogy vajon megér-e annyit. És ott kezdődik, hogy az ember kimegy a piacra, elmegy a boltba, nézi azokat a dolgokat, portékákat, amelyek ott vannak, és számolgat, hogy vajon megéri-e megvenni. Vajon ér-e annyit, amennyi az árcímke rajta ki van téve, hogy megéri-e. És Jim Elliot, ő arról beszél, és tulajdonképpen mondhatjuk, hogy az élete is emellett a gondolat mellett folyt, ami aztán még rá is, vagy mondhatjuk, hogy bizonyította is az ő gondolatát, hogy érdemes-e odaadni az életünket azért, hogy az Urat kövessük. Mit nyerünk ezáltal? Az a világ, amiben élünk, vajon ér-e annyit, hogy emiatt elveszítsük a mi üdvösségünket, mert erről szól. Mi az, amit megnyerünk? A tanítványok ugyanezt a kérdést tették fel az Úr Jézusnak, amikor azt mondták, hogy de Uram, mi elhagytuk otthonunkat, elhagytuk feleségünket, és annyi mindenről lemondtunk, Ott hagytuk a halászhajót, mások elhagyták a foglalkozásukat, és mi követtünk téged, de mi lesz nekünk ezért? Mi az, amit mi ezért fogunk kapni? Mindig itt van a nagy kérdés. Elindulhatunk egy úton, de mit kapunk mi ezért? Elindulhatunk mi az Isten útján, de mi lesz ennek a következménye? Vajon jól járunk-e, rosszul járunk-e, érdemes-e ezen az úton járni, vagy nem? Ez a kérdés mindig felmerül. A tanítványok is megkérdezték, hogy de mi lesz nekünk? Hát annyi mindent elhagytunk. És az Úr Jézus arról beszél, hogy a mi jutalmunk az örök élet. Jim Elliot erről beszél, hogy nem baj, ott lehet hagyni. Nem bolond az, aki lemond az élet dolgairól azért, amit ugyan nem tarthat meg, mert nem tarthatunk meg semmit ebben a világban. Semmit nem viszünk ki, semmi sem lesz a miénk, bármennyire kedves, bármennyire jó, bármennyire szeretjük és ragaszkodunk hozzá, minden ebben a világban eltűnik. Vagy úgy, ahogy az Úr Jézus mondja, rozsda és moly megemészti, vagy a rablók ellopják, ez a rosszabb eset, mert az még fájdalmasabb, és egyéb más dolgok által elveszítünk. És a végén pedig úgyis mindent itt kell hagynunk. És vajon megértjük-e azt, amit ez a fiatalember mondott, hogy ezt oda lehet adni, erről le lehet mondani, azért, hogy megnyerjük azt, amit nem veszíthetünk el. Az örök életet, amit Isten megígért nekünk. És a tanítványoknak ugyanezt mondja, hogy kaptok majd fitestvéreket, nőtestvéreket, kaptok majd földeket, és minden sokféle dolgot kaptok majd. És utána azt mondja, és ami a legfontosabb, örök életet a mennyek országába. Ez lesz a ti osztályrészetek. A jutalom, az az üdvösség, az örök élet, a menny. Na hát ilyenkor, amikor erről szokott beszélni a hívő ember, na akkor szoktak az emberek elmosolyogni, és legyinteni, hogy ja, hát persze. Mert a keresztény ember mindig erről beszél. Mindig arról beszél, hogy majd a miénk lesz a menny. És hányan elmondták már nekem is, és sokaknak, hogy persze, mert mindig ezzel akarják az emberek szemét kiszúrni. Mi itt a Földön szeretnénk megkapni a mi munkánknak, a mi igyekezetünknek a gyümölcsét. Mi itt a Földön akarunk boldogok lenni, mi nem lemondani akarunk dolgokról, mi mindent szeretnénk megszerezni, és ezért a boldogságért, ezért az örömért, ezért az áldásért mi mindent képesek vagyunk megtenni, és valóban így van. Mennyi mindent megteszünk azért, hogy a mi boldogság érzésünk, a mi boldogulásunk az kiteljesedjen az életünkben. Kitűzünk mindenféle célt az életünkben, és azt szeretnénk, hogyha ezt elérjük, akkor majd jobbá válik minden. És persze, hogy van változás. Hát hisz ezek a dolgok adnak nekünk örömöt, adnak megnyugvást, adnak némi bátorítást a jövőre nézve, de vajon valóban megkapjuk a teljességet, amire vágyunk? Reggel az imaórán említettem azt, mert ugyanebben a gondolatkörben olvastam föl egy másik igét a római levélből, és ott említettem azt, hogy emlékezzünk csak a teremtés történetében, vagy inkább azt mondhatjuk, hogy a bűnbeesés történetében, amikor Isten kimondja az átkot a férfire, a nőre, kimondja az átkot a kígyóra, és ott említettem, hogy én nem is átoknak mondanám, hanem mert az olyan szó, amit nem szeret az ember kimondani, hogy Isten nem mond átkot, Viszont elmondja, hogy mi lesz a következménye annak, ha az ember ilyen útra tér. Mi lesz a következménye az embernek? Elmondja azt a nőnek, hogy fájdalommal szülsz gyermeket. Elmondja azt, hogy uralkodni fog feletted a férjed. A férfinak elmondja, hogy majd meglátod, hogy micsoda nehéz munkával szerzed meg a kenyeredet, majd meglátod azt, hogy milyen nehéz lesz az életed. És ebben benne van az is, hogy majd uralkodni akarsz. A nőnek azt mondja, hogy epekedni fogsz a férjed után, ő pedig uralkodik rajtad. És ahogy az ember nézi a világot, és látja azokat a dolgokat, amelyek körülötte vannak, és látja azt is, ami a saját életében van, mennyire igazzá vált ez. És most nem arról akarok beszélni, hogy a nő és a férfi viszonya, hogy miért akar uralkodni, miért van az, hogy fájdalommal kell szülni gyermeket, ki uralkodik kint, de azért benne van az, hogy igenis mindig szeretnénk uralni valamit. Igen, mindig epekedünk valamiért, vagy valakiért. Mindig észrevesszük az életünkben, hogy nem találjuk meg a békességünket. Hát erről szól az egész életünk. Kitűzünk célokat, és soha nem találjuk meg azt a teljességet, amire vágyik az emberi szív. És bárhova eljuthatunk az életünkben, bármit megszerezhetünk, bármilyen sikeresek lehetünk a céljaink elérésében, azt kell látni, hogy miután megnyertük ezeket, a végén mindig csalódottak vagyunk. Mégsem tapasztaljuk meg azt a felhőtlen boldogságot, vagy azt a kielégülést, amiről azt gondoltuk, hogy majd el fog jönni. Az emberek küzdenek, lemondanak, reménykednek, bizakodnak, és aztán, amikor eljutunk a célunkig, rájövünk arra, hogy mégsem adja meg azt, amit mi szeretnénk, hogy a miénk legyen. Mégsem tudunk igazán megnyugodni. Mennyi ilyen ember találkozott Jézussal? Mennyi ilyen ember állt meg egyszer csak Jézus előtt is, és vált nyilvánvalóvá az életükben az ő hiányosságuk, vagy az ő örömtelenségük? Mert nem találták meg a kiteljesedést. Kedves testvérek, hadd említsek ma délelőtt 4 embert, akinek az életét, történetét nagyon jól ismerjük az evangéliumokból. Ez a 4 ember 4 úton indult el azért, hogy az ő boldogságát, a kiteljesedést megtalálja. 4 úton indult el, és mind a 4 ember úgy találkozott Jézussal, hogy boldogtalan volt, reménytelen volt, és nem találta a kiútat az életében. Pedig mindenki egy dolog után vágyakozott, hogy kiteljesedjen az élete. És tulajdonképpen 4 embertípust, amelyet ma is le lehetne tulajdonképpen képezni a mi társadalmunkban, és lehet, hogy talán mi vagyunk ezek, bár ugye mindegyik nem teljesen olyan, mint ahogy sok-sok olyan dolgot olvasunk, akár pszichológiában, vagy akár más tudományokban, hogy próbál mindenféle embertípust felsorolni, nincsenek tökéletesek, de hogy láthatjuk azt, hogy milyenek vagyunk mi, és felismerhetünk sokszor magunkra, ez egy nagyon fontos dolog kell, hogy legyen. És Jézusnak mindig is ez volt a célja. Amikor leíratta a Szentírás, amikor az Úr, mondhatjuk azt, hogy kiválogatta azokat a történeteket, amelyek aztán belekerültek az ő igéjébe, mert Isten igéje azt mondja, hogy a Szentlélek által szóltak Istennek szent emberei. Hiába mondják egyesek, hogy ja, persze, mert a Bibliát is csak emberek írták, persze. De Isten sugallatára, az isteni sugallatra, az Isten lelkének vezetése alatt Isten leíratta ezeket a történeteket, és nem véletlen műve az, hogy ez így alakult, hogy ilyen módon kerültek bele, még annak ellenére is, hogyha sokan úgy gondolják, hogy vannak azért ellentétek, nincsenek ellentétek, csak más módon próbálja az Úr, vagy ezek az emberek próbálják megfogalmazni a legjobban azokat a dolgokat, amelyek a mi üdvösségünkre, a mi boldogságunkra valók. Tehát négy embernek az életét szeretném nagyon röviden fölvázolni, mert minden négy embernek a történetét jól ismerjük, de mégis fontos megnézni, hogy mi az, amiben mi ezeknek az életéből magunkra ismerünk. Négy ember, aki a boldogságot, a beteljesedést kereste, és mindegyik ott kötött ki Jézus előtt, azzal a szomorúsággal, hogy nem találja, pedig mindent megtett. Az első ember, talán a legismertebb újszövetségi vagy evangéliumi történetnek a szereplője, egy alacsony ember volt, ahogy az ige mondja, és vámszedő azok közül is, a fővámszedők közé tartozott, ez az ember Zákeus volt. Mondom, hogy nem akarom az ő történetét különösen képpen kibontani, mert annyit hallottunk már arról, és nem is ez a fontos, hanem az, hogy ő miben is kereste az ő boldogságát. Talán a leginkább jellemző dologban kereste, amiben olyan sok ember keresi, és ez pedig az anyagiakban. Hogy miért kereste? Hát nyilván szeretett volna jól élni. Látott gyerekkorában olyan embereket, akik gazdagon éltek, és hát persze, hogy az volt a vágya, hogy ő is mindent meg tudjon venni, ő is mindent meg tudjon szerezni az életében. De nem csak ezek a dolgok dominálnak, mert mindenki szeretne egy kicsit jobban élni. Mindenki szeretne többet adni a gyermekeinek. Mindenki szeretné azt, hogy egyre kényelmesebben élje az életét. Ne legyenek anyagi gondjai. Ez mindenkire igaz. És Isten igéje pedig beszél is arról, hogy hát eltart bennünket. Megadja mindazt, amire szükségünk van. Reggel éppen említettem azt, hogy sok-sok dolgot mond az embernek Isten, hogy milyen lesz az életed, ugye az előbb említettem, fájdalommal szülsz gyermeket, és hogy milyen merejtékkel fogod majd megszerezni a te mindennapi kenyeredet, de minden mellett azt látjuk, hogy Isten azt nem vonta vissza az embertől, hogy gondoskodni fog róla. Azt nem, az végig ott van, és a Szentírás lapjain végig nyomon követhető az az áldás, vagy az a ígéret az embernek, hogy nem hagylak el téged. És olvassuk az Ószövetségben, az Újszövetségben, hogy Isten mennyire gondoskodik az emberről. Ezt láthatjuk. Tehát nem arról van szó, hogy Isten nem gondoskodik, de gondoskodik a teremtett világban, mindenben. De hogy miért jut el az ember odáig, hogy mindent egy lapra téve úgy gondolja, hogy majd az anyagiak fogják az életében az örömöt, a gazdagságot megadni. Az az ember, Zákeus, vagy annak az embernek a leképződése a mai világban is, és abban a világban is, aki nagyon messze szakadt Istentől. Akinek Istene a hasa, akinek a pénz áll, a megélhetés áll az élete középpontjában, és ezért képes mindent megtenni. De aki egyáltalán nagyon messze került Istentől, vagyis olyan ember, akivel ma tele van ez a világ, akik nem törődnek Ugyan lehet, hogy van vallása, mert Zákeusnak is volt. Még az is lehetséges, hogy valamikor gyerekkorában valamit ebből megtapasztalt, mert Zákeus is megtapasztalt, de ez olyan messze került már az életéből. Ez már annyira nem foglalkoztatta őt, ez már annyira nem zavarta őt is. És csak egy dolog foglalkoztatta, hogy az ő életét gazdagítsa, és ezáltal boldoggá legyen. És akkor még nem beszéltünk azokról a dolgokról, amelyek még benne lehetnek az ő vágyaiban, amikor azt mondja az ige, hogy egy kicsi ember volt, és amit kinevettek még felnőttként is, amikor fölmászott az eperfügefára, hogy aztán milyen belső indítatás volt, talán az a vágy, hogy megmutassam, hogy én is lehetek valaki, hogy megmutassam, hogy én is válhatok valakivá, ez már egy második dolog, és mennyi minden benne van egy ember életében, amiért és amilyenné válik, és ami az életében a boldogság eléréséhez vezető útra viszi őt. Rengeteg dolog lehet. De azt látjuk, hogy mindezek ellenére, hogy amit ő eltervezett, és amit ő szeretett volna, azt ő megvalósította, és egyszer csak ott áll Jézus előtt, tulajdonképpen örömtelenül, boldogtalanul. A második ember, ez megint csak jól ismerős történet, egy asszony ott a samáriai városban, a kút mellett, a samáriai asszony, őt is nagyon jól ismerjük. Ő is kereste a boldogságot, de ő nem ebben, hanem miben kereste? A családban, a férjben, az emberi kapcsolatokban, abban a körben, amelyre úgy gondolta, hogy ha ezt szépen kiépíti az életében, ugye meg lesz majd a család melege, a tűzhely öröme, minden ott lesz, na majd akkor az élete gazdag, örömteli lesz. Ó, mennyi ember gondolkodik így. Majd a család, majd a szeretteim, majd az a kis kör, akit még kiépítek, ez ilyen, bocsánat, ilyen női gondolatkör, mert valóban annyira ki tud teljesedni ebben egy nő, de egy férfi is. Mert hát neki is jó, hát nézzük csak a Derék asszony dicséretét, amiben az van benne, hogy ez az asszony milyen környezetet biztosít a családjának. Éjszaka is fönt van, nem fárad el, mindenki dicséri még a férjét is, mert karmazsinban, meg bíborban, meg mindenben járatja a családját. Tehát ez mindenkinek jó, tehát egy ilyen környezetben tulajdonképpen egy boldog életet lehet kielégíteni. Ez az asszony erre vágyott. Ezen igyekezett. Mindvégig ez volt a célja, hogy majd így boldoggá lesz, és boldoggá teszi az ő szeretteit. Erre vágyik. Erre vágyott. És mit látunk? Csalódott. Itt a történetben látjuk, már volt 5 férjed, és a 6. akivel most vagy, ez sem az. Annyi csalódás érte. Akitől várta a segítséget, akitől várta azt, hogy mindezt elhozza neki, azok mind aztán cserben hagyták. Aztán nem sikerült. Nem jött össze a szép család. Nem tudom, hogy a gyerekei hogyan viszonyultak hozzá. Talán azok is elhagyták. Nem tudom, de hogy az, amiben reménykedett, és amiért egész életében mindent egylapra téve igyekezett megvalósítani, ez mind semmivé vált. Mert rájött arra, hogy nem úgy történtek a dolgok. Hogy azok az emberek, akikben annyira bízott, és akikért oda szánta mindenét, azok az emberek soha nem adták neki vissza azt, amit szeretett volna. És még most sem. Olyan szomorú azt mondja, hogy 5 féled volt, és az 6. sem az. Még ettől sem kapod meg azt. Még vele sem tudsz megelégedni, mert nem kapod meg tőle azt az örömöt, azt az áldást és azt a boldogságot, amit szeretnél. Ó, milyen szomorú, amikor egy ember a vágyainak az áldozatává válik. És ez az asszony azzá vált. És ott van a harmadik ember. Egy kicsit lépjünk a különböző ember típusokban előre. Egy olyan embernek az élete az, aki már egy kicsit többet szeretne. Egy fiatal emberről szól, az úgynevezett gazdag ifjú, aki már kétféle dologban is gondolkodik. Már nem elégszik meg a anyagi dolgokkal, hanem azt látjuk, hogy már vannak spirituális vágyai is. Hát nem csak azt foglalkoztatja, hogy megszerzem a vagyont, ezt is, erre is igyekezett. Megszerezte a vagyont, gazdag volt a történet szerint, ugyanakkor pedig arról beszél, hogy ő gyerekkora óta templomba jár, gyerekkor óta figyeli Isten szavát, gyerekkor óta betartja a törvényeket, amiről tudjuk, hogy egyrészt betarthatatlanok, de akkor is, de hogy ő abban volt, hogy ez betartsa, hogy ez fontos legyen a számára, és így megy Jézushoz, hogy ő mind a két irányban igyekszik megfelelni, de nincsen békessége. Ó, mennyi ilyen ember van, akik úgy gondolják, hogy a vallás fontos, akik úgy gondolják, hogy a spirituális, az egyházi, a lelki dolgok nagyon fontosak az életünkben, mert ezek adják a tartást, de ugyanakkor pedig ugyanúgy vágyakoznak az anyagi dolgoknak az elérésére is. És Jézus pedig ezzel az emberrel találkozva, aki kitárja a szívét, hogy jó, de valahogy még sincs rendben minden az életemben. És azt mondja Jézus neki, hogy barátom, választanod kell. Válasz. Add el a vagyonodat. Oszd szét a szegényeknek, és gyere, kövess engem. Legyél a tanítványom. Állj be mellém, és együtt munkálkodjunk az Isten országáért. De ez a fiatal ember szomorúan elmegy. És nem találja meg a békességet, mert sok vagyona volt. Azt látjuk, hogy fontosabbnak tartotta az emberi dolgokat, az emberek által megszerzett dicsőséget, mint azt, amit az Úr tud adni az ő népének. Fontosabbnak tartotta, hiába van mindenféle vágy a lelki beszélgetésekre, mégis örömtelen marad az élete. És ott van a negyedik, az utolsó ember, akiről azt olvassuk, hogy mindezeket félretéve, neki nem volt, már elnézést, nem, így nem mondanám ki, de hogy nem ez volt a fontos az életében, hogy vagyont szerezzen. Az sem volt fontos az életében, hogy a család fogja majd betölteni az életét. És nem volt olyan, mint ez a gazdag ifjú, aki mind a kettőre vágyott, hanem teljes szívével az isteni utat kereste. Hát ez volt Nikodémus, aki úgy ment az életében, és ért el az emberektől megbecsülést, hogy az Isten dolgaival foglalkozott egész életében. Őszintén kereste a lelki áldásokat, betartotta a parancsolatokat, másoknak bátorítást, vigasztalást nyújtott. Egy olyan ember állhat előttünk, aki mindenki előtt példamutató, mert nem a pénz, nem az anyagi dolgok azok, amelyek betöltötték a szívét. És akinek ott volt a szívében az a gondolat is, hogy nem tökéletes. hanem jön Jézushoz, és azt mondja, hogy annyi mindent elrontottam. Pedig igyekeztem. De hát hogyan tehetem ezt jóvá? És egész életében ezen gyötrődött, hogy mégsem tud elég jó lenni, mégsem tud igazán megfelelni, nem csak az isteni törvényeknek, hanem a maga állított isteni törvényekből fakadó célt sem tudja elérni. Mert ő szeretett volna egyre tökéletesebb lenni, és nem. És azt mondja, hogy annyi dolgot elrontottam, annyi embert megbántottam. Hogyan tehetem ezt jóvá? És boldogtalan volt. És akkor az ember felteszi a kérdést, hogy akkor vajon mit kell tenni ahhoz, hogy ez a teljes boldogság az enyém legyen. Ezek az emberek mindent megtettek azért, hogy elérjék azt, amire vágytak. Kitartóak voltak, odaszánóak voltak, lemondtak ezerféle dologról, hogy a céljukat elérjék. Hát akkor hogy lehetséges ez? Eszembe jutott Jézus tanítványainak az a kérdése, amikor megkérdezték Jézustól, na de akkor kicsoda üdvözülhet? Akkor kié lehet ez a teljesség, ez az öröm, ez az áldás? Kicsoda kapja ezt meg egyáltalán? Ki az, aki mindent odaszánva, küzdve igazán boldoggá válik? És Jézus válaszolt nekik. És ami sok-sok tapasztalat által nyilvánvalóvá válik, azt mondja, hogy ami az embereknél lehetetlen, az egyedül Istennél lehetséges. Mit is jelent az, hogy Istennél lehetséges? Hát jelenti azt, hogy azt Isten tudja megadni. A másik dolog pedig, ami szintén nagyon fontos, egyrészt, hogy a igazi békességet Isten tudja megadni. A másik dolog, hogy pedig Istennél, vagyis az ő közelében tapasztalhatjuk meg. Az ember csak Isten közelében, az ő jelenlétében, az ő követésében lehet igazán boldog. Mit olvastunk az első Zsoltárban? Boldog ember az, aki nem jár gonoszok útján, aki csúfolódók székébe nem ül, hanem akinek az Úr törvényében van gyönyörűsége, és arról gondolkodik éjjel-nappal. Ez nem azt jelenti, hogy én állandóan a Bibliát olvasom, és semmi más nem tölti be a gondolataimat, hanem azt, hogy mindent az Isten jelenlétében szeretnék megélni. Hogy minden ott legyen ő előtte. Hogy neki tárom ki a szívemet, tőle kérek segítséget, szinte benne élek és benne mozgok. Ez jelenti az ő jelenlétében élni. Amikor mindig megkérdezem azt, hogy vajon mit tenne Jézus? Vajon mi az, amit ő szeretne, és aminek a megoldását keresem mindig. Kedves testvérek, nem a mi hibánk, hogy nem tudunk boldogok lenni. Lehet, hogy ez egy kicsit erős kifejezésnek tűnik. Nem azért nem vagyunk boldogok, mert nem akarjuk eléggé ezt a boldogságot. És hiába áldozunk fel mindent azért, hogy elérjük. Nem mi vagyunk. És nem belőlünk származik ez a dolog, hanem azért, hogy mert messze kerültünk Istentől. És lehet bennünk mindenféle vágy, és lehet mindenféle akarás. Azt mondja az ige, hogy nem azé, aki akarja, és nem az, aki fut érte, hanem egyedül a könyörülő Istené. Mi nem tudjuk jobbá tenni, nem tudjuk boldogabbá tenni az életünket, nem tudjuk megadni magunknak és megszerezni ezt a teljességet, mert a bűn miatt, az engedetlenség miatt mi mindannyian messze vagyunk az Istentől. Mindannyian eltértünk, mondja az ige. És ez az okozója a mi békétlenségünknek. És ennek csak egyetlen egy útja van. Az, hogy megértjük azt, hogy ennek csak egyetlen egy visszamezető útja van, amiről a mai igény beszél. Menjetek be a szoros kapun. Mi is ez a szoros kapu? A szoros kapu az, amikor azt látjuk, hogy nincs más alternatíva. Ha boldogok akarunk lenni, ha teljességre vágyunk, nincsen más alternatíva, csak Jézus Krisztus által. Az ő engedelmessége által, az ő helyettünk elvégzett áldozata által, nincs más. Menjetek be a szoros kapun, mert egyébként a széles kapun fogtok járni, ahol annyiféle lehetőség van. Az az út is ott van, amelyen Nikodémus indult el, de nem találta meg. A samári asszony is elindult az ő széles útján, választott egyet, majd elérem. Az gazdag ifjú is kitalált, vagy gondolt egy utat, és Zákeus is elindult. És hova jutottak? Nem volt örömük. De nincs más alternatíva. Ez a szoros kapu, amely az üdvösségre visz. Amely bevisz bennünket az örök életbe, amelyért mindent érdemes kárnak és szemétnek ítélni. Nem bolond az, aki lemond sok-sok dologról, olyan dolgokról, amit nem tarthat meg. Azért, hogy megnyerje azt, amit Isten neki készített el, és amelyet nem veszíthet el, mert Isten neki adta. Jézussal találkoztak ezek az emberek. Kettőről tudjuk azt, hogy megtalálta a boldogságát. Megtalálta Zákeus, megtalálta a samáriai asszony. Egyről azt tudjuk, hogy elment szomorúan, és a harmadikról nem tudunk, hogy mi lett az ő sorsa. De nézzük csak meg, és nagyon röviden, ki az a kettő, aki megtalálta, aki a legmesszebb volt tőle, aki úgy élte az életét, hogy nem volt jelen Isten az életében. Ezek megtalálták. A másik kettő, az egyik teljesen lemondott, a másik pedig, hát nyitva maradt kérdés maradt, hogy aztán milyen úton indult. De kettő megtalálta. Testvérek, mi melyik ember közé tartozunk? Érdemes megnézni azt, hogy az anyagiakban bízunk, az emberi kapcsolatokban bízunk, vagy talán még bízunk Istenben is emellett, vagy talán csak a spirituális, a lelki dolgok foglalkoztatnak. Ez a négy fajta ember van. Ezek közül mi melyikbe tartozunk? Mi az, ami betölti a mi szívünket, és mi az, amiben vágyakozunk, hogy boldogok legyünk? És kérdés az, hogy találkozva Jézussal, mert ő velünk is akar találkozni. Vajon megláttuk-e azt, hogy egyedül a keskeny úton, a szoros kapun bemenve találhatjuk meg a mi békességünket, örömünket és áldásunkat? Azt mondja Isten igéje, hogy egy megtérő hazatalálásán mennyei seregek sokasága örvend. Vajon örvendezette már az én hazatalálásomon az a mennyei sokaság? Vajon megérkeztünk-e már? Vajon megtapasztaltuk-e már ezt az örömöt, ezt a teljességet? Azt mondja az Úr Jézus, hogy menjetek be. Ne várjatok tovább. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas ez a kapu, és széles ez az út, amely a veszedelemre visz, és sajnos sokan járnak ezen. De szoros ez a kapu, és keskeny az az út, amely az életre vezet. És kevesen vannak, akik ezen járnak, és akik megtalálják ezt. Hát adja az Úr, hogy mi ezek közé tartozzunk. És tudjuk kimondani mi is Jim Elliottal, hogy nem bolond az, aki odaadja azt, amit úgysem tarthat meg, hogy megnyerje azt, amit nem veszíthet el. Hát kívánom, hogy jussunk erre az elhatározásra, is legyen a miénk az a boldogság, amit nekünk Isten megígért. Amen.